Így szól az Úr, de nem engem hívtál segítségül, Jákob, nem értem fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál báránk égő áldozatul, nem engem dicsőítettél véres áldozataiddal. Nem én voltam, akinek ételáldozattal szolgáltál, nem én voltam, akiért töménezéssel fáradoztál. Hanem te voltál az, akinek én szolgáltam vétkeid miatt, te voltál az, akiért fáradoztam bűneid miatt. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a ma esti Isten tiszteltünkön a 344-es énekünket keressük ki. A 344-es énekünk első két versét énekeljük, így a helyünkön maradva. 344-es dicséretünk első két verse. Királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának. Szombat esti bűnbánati Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki örökké való szeretettel szeret minket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, olyan sokan ezen a világon nem látják a nagypénteki eseményben, kereszthalálodban azt a győzelmet, amelyet a Biblia megír, amiről te bizonyságot teszel. Az ördög úgy intézi, hogy olyan sok ember szeme vak legyen annak a meglátására, hogy pont egy bűntelen, megváltó, ártatlan halála tud engesztelést szerezni az összes bűnösért, elégtételt szerezni, hogy a bűnösök vétke megbocsáttathasson. Arra kérünk, Urunk, hogy nyisd fel a mi szemeinket, hogy hadd lássuk meg Krisztus halálában az engesztelés csodáját, az ő áldozatában azt a győzelmet, amely meg tudta törni a bűnnek a hatalmát rajtunk, az ördögnek minden gonoszságát, a pokolnak az erejét is. Hadd szemléljük így. Ennek az éneknek az írói, amelyet énekeltünk az imént, Urunk, ők látták a királyi zászlók lobogásában azt a győzelmet, amit Jézus Krisztus alázatos, engedelmes, önfeláldozó királyként megszerzett. Köszönjük ezt a győzelmet, Urunk! Köszönjük, hogy értünk küzdöttél, és áldoztál föl mindent, és győztél, hogy mi élhessünk örökké. Kérünk téged, növeld a mi hitünket. Kérünk téged, hogy szólíts meg, vonj magadhoz, és ne engedd, hogy eltévedjünk te tőled. Amen. Kedves testvérek, a mai estén is a nagy vacsora példázatát olvasom úgy, ahogy tegnap és tegnap előtt este a Lukács evangélium a 14-es fejezetéből, 15-ös verstől a 24-es versig hallgassuk tehát Jézusnak a nagy vacsoráról való példázatát. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok ettől egyik kezdték magukat mentegetni. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni és megnézni. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom, kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának, menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts mindenkit bejönni, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, haladunk tovább az üzenetben. Az elmúlt két estén is olvastuk ezt a példázatot. Azt mondtam nektek az elmúlt napon, hogy ma a kifogásokról lesz szó. Hát testvérek, kérdéssel indítanék, jártatok-e már úgy, hogy valakit meghívtatok valamire, és az élből, csípőből valami mondva csinált gyors indokkal lerázott titeket, hogy nem. Ilyenkor az ember, hogy belül érzi a fájdalmat, hogy szeretettel meghív valakit, és villámgyorsan jön valami válasz, érezzük, hogy nincs is átgondolva, nem. Hát ha jártatok már így, akkor egy picit megérezhettétek, hogy a Szent Isten hogyan érzi magát, amikor mi emberek az ő örökkévaló szeretetét élből elutasítjuk. Hihetetlen mennyiségű kifogást tud gyártani az ember. Nagyon sokat. Rengeteg kifogásunk van. Mi gyártjuk ezeket a kifogásokat, gyártjuk a kibúvókat, igazolni akarjuk önmagunk előtt is magunkat, el akarjuk altatni a kifogásainkkal a saját lelkiismeretünket is, mert ilyen az ember, hogy még a saját lelkiismeretével is megalkuszik, becsapja, elaltatja a saját lelkiismeretét, hogy az ne kolompoljon belülről, hogy vigyázz, mert nem jóton vagy. Ilyenek vagyunk. Gyártjuk a kifogásokat. Gondoljátok el azt a felállást, amelyben a mi kifogásaink elhangoznak. Az az Isten, akinek mi nemet mondunk, az az örökkévaló teremtőnk. Az 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 Isten, aki bennünket megalkotott. Örömét lelte abban, hogy te legyél. Sőt, a Biblia elmondja, hogy mindenkit személy szerint, név szerint Isten ismert a születése előtt, ő formált téged már az anyamében, ki gondolta, milyen színű legyen a szemed, hogy néz ki, milyen legyen a hajad, milyen nemű legyél, melyik családba szülesél, melyik korba és melyik nép közé. Erről így beszél a Biblia. Isten mindent elgondolt, mert örömét lelte, kedvét lelte abba, hogy te létezz. És amikor a bűnbe esett ember a hatalmas Isten szeretetének a vonzásába kerül, nem látja azt, hogy hát az Isten a sértett fél, mert mi hagytuk őt ott az édenkertben a bűnesetkor, mi vágtuk rá az ajtót, mi hagytuk ott hűtlenül, igaztalanul, ő jön utánunk, a sértett fél jön, hogy én mégis szeretlek, és megcsináljuk vele még egyszer azt. Még egyszer nemet mondunk, elutasítjuk az örökkévaló szeretetét. Erre képes az ember. A nagy vacsora példázatában Jézus erről beszél. A példázatban szereplő Úr Isten szimbolizálja. aki készítette csodálatos vacsorát. És kiküldte a szolgáját a meghívottakhoz, a meghívottak mi vagyunk elveszett emberek, jöjjetek, mert minden készen van. Beszéltünk arról tegnap előtt, hogy valóban minden készen van. Isten tökéletesen mindent elkészített. Készen van számodra a kegyelem, a bűnbocsánat, el van készítve a te örök életed, Isten csodálatos örök országa, Isten mindent elrendezett, elkészített. A nagy kérdés, hogy te készen vagy rá. Készen vagy, hogy elfogad mindazt, amit Isten neked készített. Tragédiája tud lenni az embernek, ha az Isten már kész, de ő még nincs kész az őt szerető Isten számára. Nincs kész a kegyelmet elfogadó ember. Példázat van, amit Jézus elmondott, a szolgáknak háromféle kifogást mondanak. Ugye, földet vettem, kérlek, ments ki engem. Öt iga ökröt vettem, megyek, kipróbálom, ments ki engem. És most nősültem, emeltek. A három kifogással Isten azt akarja elmondani, hogy ami több ezer vagy több százezer féle kifogásainkat igazából három nagy csoportba tudjuk összefoglalni, három nagy csoportba lehet sorolni, ami mondva csinált, általunk gyártott kibúvóinkat. Ez a három nagy csoport munka, vagyon, család. Munka, vagyon, család. Nézzük egyenként. Az első kifogásunk ugye a munka. Hát földet vettem. Megyek. Testvérek, ehhez a világhoz tényleg hozzá tartozik a munka. Ezt Isten jól tudja. Már az Édenben megmondta Ádámnak, orcád derítékére leszed a kenyeret. Hadd mondjam el a testvéreknek, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a bűnesetedet nem kellett dolgozni. A munka nem a bűneset következménye, a veríték a következménye, mert a bűneset előtt is feladata volt az embernek, hogy az éden kertet őrizze és művelje. Tehát a munka a bűneset előtt is, ami életünknek a része volt. Ne húzódozzunk a munkától. A lustaság az nem kedves Isten előtt. Munkára vagyunk teremtve, úgyhogy a munka tényleg hozzá tartozik a mi földi életünkhöz. De gondoljunk bele abba, hogy sok esetben az ember ezt használja fel, kibúvóul, hogy az Istennel ne találkozzon. Ez az a kifogás, amit használ sok ember, és ezért nem lesz örök élete, mert ő inkább választja a munkát, és elbújik a munka kötelessége mögé, mint hogy az elkészített kegyelmet átvenni. Képzeljétek el, hogy egy olyan kifogást majd az utolsó ítélet napján, ha hallunk, hogy hát Uram, én azért nem mehetek be a mennybe, és nem tudtam Jézusé lenni, mert én túlóráztam. Testvérek, az összes kifogásunk, amiről ma szó lesz, és amiről nem is lesz szó, de remélem Isten szent lelke eszünkbe juttatja, hogy mi egyen-egyenként mit szoktunk mondani. Az összes kifogásunkat az örökké valóság szempontjából nézd ma. Az örökké valóság csodálatos lehetőségének a szempontjából a mi kifogásaink bagatelek, ostobák, rettenetesek, triviálisak, tragikomikusak. Azért nem megyünk be az örök életbe, mert vasárnap túlórázunk, és ezért nem halljuk meg a Isten meghívóját. Azért nem megyünk be az örök életbe, mert inkább hétvégén kimentünk a kertbe kapálni, meg egy kicsit kertészkedni, meg öntözni, és elmulasztottuk az Istennel való találkozást. Tudjátok, héber nyelvben az ünnep szó szerint azt jelenti, hogy elmenni a megbeszélt találkozóra. Amikor Isten ünnepet ad nekünk, ezt úgy kell értelmezni, hogy el kell mennünk az Istennel megbeszélt találkozóra. A vasárnap ünnep. És még vannak az egyházi ünnepeink, amiket Isten szerzett nekünk, vajon ott vagy-e ezen a találkozón? El szoktál-e menni az Istennel való találkozóra? Megtörténik ez a találkozó? vagy csak az ajkunkon ott van, dolgoztam, Uram, azért nem találkoztam veled. Dolgoztam, Uram, dolgoznom kellett, úgyhogy nem hallhattam a te evangéliumodat. Az örökké valóság szempontjából döbbenetesek a mi kifogásaink. A munka ehhez az élethez hozzátartozik, még egyszer hangsúlyozom, de nem azért adta Isten az embernek a munkát, hogy a munka elválasszon őtőle minket. Hogyha nekünk ez a kifogásunk, és ha te úgy érsz, hogy a munkád miatt nem találkozol az Istennel, és a munkád miatt nem hallod soha az Isten igéjének a szavát, hirdetését, akkor valamit nagyon rosszul csinálsz. A második kifogásunk, a második nagy csoport a vagyon. Öt iga ökröt vettem, megyek kipróbálom. Van öt iga ökör, avval van felelősség, avval van munka. Többnyire a vagyon és a munka elég szorosan egymásba tud fonódni. Tudjátok, hogy miket tanít Isten igéje a vagyonról? Én úgy tapasztaltam lelki pásztorként, hogy a legtöbb ember, még gyakran a bibliaolvasók is nem nagyon tudják, hogy mit tanít a Biblia a vagyonról. Az ószövetségi törvények nagyon komolyan védik a vagyont. A Biblia azt mondja, hogy a vagyon az Isten ajándéka. De sáfára vagy a te vagyonodnak. A sáfár szó is, ha talán a mai generációnál már nem ismerős, sáfárnak hívták az ókori vagyonkezelőt. A sáfár valamire felügyelt, valamit törődéssel, gondoskodással fenntartott intézet, elszámolással tartozott, de az a valami, amit ő gondosan ügyelt, az nem az övé volt. A Biblia azt mondja, hogy mindened, amit van, azt Istentől kaptad, de igazából tekints rá úgy, hogy te sáfára vagy annak. Vagyis Isten el fog számoltatni azzal a vagyonnal, amit neked adott. Bankbetét, ház, pénz, autó, ingóságok. A keresztény embernek azt mondja a Biblia, hogy védi Isten törvénye te vagyonodat, a magánvagyonodat, de azt tekintsd úgy, hogy igazából minden az Istené, mert te magad is az Istené vagy, és sáfára vagy. Úgy kell élnünk a vagyonunkkal, mindazzal, amit Isten adott, hogy azt felhasználjuk Isten szolgálatába. Úgy kell vele sáfárkodnunk, hogy Isten országá épüljön a mi vagyonunk által. Mit jelent ez a gyakorlatban? Amikor Jézus földi életét olvassuk, akkor néha találsz ilyen apró mondatokat az evangéliumban, hogy ott voltak a Jézus követő asszonyok is, akik szolgáltak neki vagyonukból. Volt néhány tehetősebb tanítványa Jézusnak, néhány asszony, néhány férfi, Arimátiai József, aki a sírt biztosította Jézusnak, ő temette el a saját vadonatúj sírboltjába, temette el Jézust. A Bibliában megvan ennek a példája. Isten országát vagyonos emberek építették, segítették. Jézus földi életét, szolgálatát egyes emberek a vagyonukkal támogatták. Ez nekünk azért van leírva, hogy nekünk is így kéne csinálni. Meg kell látni, hogy a vagyon Istentől való ajándék, és akkor lesz áldással te életedben, hogyha megfelelőképpen sáfárkodsz vele. Vagyis használd fel a vagyonagyed részét az Isten országa gyarapodására. Segítsd belőle a szegényeket. Támogasd azokat, akiknek nem adatott annyi. Az újkori történelemben is találunk ilyen embereket, akik keresztények voltak, és a vagyonukat felhasználták az Isten országa szolgálatába. Albert Schweitzer, mindenki tudja, kicsoda ő. Az egyik Rockefeller, az amerikai milliárdos is, komoly keresztény ember volt, és ő úgy élt, hogy a millióit nem csak a gyáraiba forgatta vissza, hanem Isten országát is építette el. Képzeljétek el, hogy mindezeket tanítja a Szentírás, és akkor valaki azt meri kifogást mondva az Isten felé szólni, hogy hát Uram, azért nem találkoztam veled, azért nem hittem Jézusban, és nem volt időm foglalkozni az evangéliummal, mert a vagyonommal kellett törődni. Értjük-e ennek az egész tragédiáját? A vagyont Isten áldásul adta, hogy neked is áldás legyen, és rajtad keresztül áldás legyen az Isten országának, és Isten országa fiainak. De ha te nem így használod fel, akkor csapdává lett a te életedben, és átokká lett a te életedben. Mennyi ember él úgy ezen a világon, hogy átokká lett a vagyon az életében? Volt egy francia milliómos az 50-es években, 1950-es években, Foscu-nek, ha jól ejtem a franciát, Foscu-nek hívták a vezeték nevét, ez a francia milliárdos, ez egyszer csak eltűnt, nem találták sehol se, és a jogi gépezet ugye megindult, hogy hát eltűnt, x év eltellett, és utána elárverezték a vagyonát. Az új tulajdonos talált rá a holttestére, kiderült, hogy ez a francia milliómos, ez a boros pincéjébe, a padlózatba épített egy ilyen rejtek ajtót, és az ajtó alá egy ilyen hatalmas vermet, és a rengeteg aranyrud, ékszer, pénz, ilyen millióit mindenféle ilyen értékes dolgokban oda le akarta rejteni, hogy ott nem fogják a rablók megtalálni, és miközben ott lent rakodgatott, ez az ajtó, amit építetett, ez becsukódott. És belülről nem lehetett nyitni, és erre ugye nem számított, ott halt meg éhen. Ugye az új tulajdonos, amikor szépen fölmérte a telket, birtokot, kastély, stb. Borospince, hát megtalálta a rejtekajtót, fölülről ki lehetett nyitni, ott találták meg összeszáradva a holttestét. Annyit még az orvos szakértő megállapított, hogy utolsó erejével a gyertyát megette, amivel lement oda. A vagyona fogja lett. Belepusztult abba, hogy ő a vagyonát nem a Biblia szemlélete szerint kezelte. Nehogy kövessük a példáját. Nehogy az legyen az utolsó ítéletkor a kifogásunk, hogy hát Uram, azért nem mehetek be a mennybe, mert azért nem fogadtam el Jézust, mert túl sok házam volt, meg vagyonom, meg minden, ami ezekkel kellett törődnöm, foglalkoznom. Nem azért adta Isten a vagyont, hogy csapdává legyen, és te elveszél. Hogyha azért nem találkozol az Istennel, és azért nem olvasol Bibliát, azért nem vagy ott az Isten igének a hirdetését hallgatva, mert te vagyonoddal törődsz, akkor valamit nagyon-nagyon rosszul csinálsz. A harmadik csoport, amiben a kifogásaink bele kerülnek, ez a csoport a család. A példázatban ugye az egyik meghívott, azt mondja a szolgának, most nősültem, nem mehetek. Hát a család, az nagyon fontos. Tudjátok, hányan mondták nekem is, hogy tiszteltes úr, tudja, én azért nem érek oda a templomba, mert hétvégén tudok a családommal lenni, és hát úgy, ugye bár a család nagyon fontos. Hát tényleg a család nagyon fontos, de kapaszkodjatok meg, nem fontosabb az üdvösségnél, és nem fontosabb a család az Isten országánál. A családot is Isten alkotta. A család is Isten ajándéka. A házasság, a szerelem, Isten találmánya. A gyermekről azt mondja a Biblia, hogy Isten ajándéka a gyermek. Az anyamély gyümölcse jutalom. De nem azért adta Isten a családot, a házasságot, a szerelmet, a gyermeket, hogy az elvonjon a vele való kapcsolattal. Nem azért találtak Isten ezeket a nagyszerű javakat és ajándékokat, hogy téged elvonjon az örök életből. Ha mi nekünk ez a kifogásunk, hogy Uram, hát én azért nem foglalkoztam a Biblia tanításával, a szavával, azért nem mentem el a templomba, mert hát a család, akkor valamit rettenetesen rosszul csinálunk. Valamit nagyon-nagyon-nagyon rosszul csinálunk. Munka, vagyon, család. Ez a három fő csoport, amiben a kibúvóink többsége belesorolható. Félelmetes, hogy mi ezeket gyártjuk, a kibúvókat, Isten felé a kifogásainkat, és nem megyünk el a vele való találkozóra. Csendesen kérdezem meg, hogy testvér, te melyik kibúvót szoktad leggyakrabban gyártani? Melyikkel igazolod magadat a lelkiismereted előtt? Nem nekem kell válaszolnotok. Magadnak ne hazudj. Isten úgy is látja a szívünket, a gondolatainkat, pontosan tudja, hogy mi milyen kibúvókat gyártunk ő feléje. Munka, vagyon, család. Egy picit az utolsó ítélet képéhez menjünk oda gondolatban, és képzeljétek el, ahogy leírja a Jelenések könyve, hogy eljön Isten az ég felhőin, és az ő színe elől eltűnik az ég és a föld, és mindenek odaállítatnak ő eléje. Élők és holtak, mindenki föltámad, megáll az Isten trónus előtt. Temérdek ember, és Isten kinyitja az életkönyvét, és a halottak is, és az élők is a könyveírottak alapján ítéltetnek meg. És akit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűz tavába bevetették. János a Jelenéseiben leírja ezt. Képzétek el ezt a monumentális képet. Ez meg fog valósulni. Ott fogsz te is, meg én is állni az Úr trónus előtt. És képzeld el ezeket az üres kifogásokat, amiket itt a földi életünkben gyártottunk, meg mondtunk a papunknak, meg mondtunk a szomszédnak, meg a presbiternek, aki hívott, hogy gyere el gyülekezetbe, hallgass meg az igét, és mi legyártottuk szépen a kibúvóinkat. Tudod, most megyünk a hétvégi telepre. Képzeld el, hogy az utolsó ítéletkor ilyeneket szeretnénk majd mondani az Istennek, könnyek között. Jézus azt mondja, hogy ott lesz sírás és fogcsikorgatás. És elhangoznak ilyen kifogások, hogy Uram, soha nem találkoztam veled, mert minden hétvégén wellnesshezni mentünk. Bagatel és tragikus. Vagy azt mondani, hogy Uram, fontosabb volt a munka, mint a saját lelkem üdvössége. Mert fontosabbnak találtam, hogy pénzt keressek, és gürizzek még szombaton is, meg vasárnap is, meg csütörtök este a Biblia óra alatt is, és soha nem értem oda. És nem hallottam meg, hogy te hívtál az örök életbe. Elégtelen kifogások lesznek ezek. Isten el fogja mondani, hogy mennyire vártalak. Mennyire vártalak hosszú éven keresztül minden vasárnap. Minden hétközi alkalmat a gyülekezetedbe. Mennyire vártalak, hogy átadhassam a meghívódat. Mennyire vártalak, hogy megismerd a szeretetemet. Mit tettem érted Jézusban? Mennyire szerettem volna a te életedet megáldani, bevonni a szeretetembe, a szövetségembe. Isten vágyva vágyik arra, hogy a te életed rendbe jöjjön. Hogy a te életed az ő szövetségébe tartozzon. Isten szíve epekedik te utánad, hogy megmenthessen. Mi meggyártjuk a kifogásokat. A bagatell kifogásokat. Szörnyűek vagyunk. Isten nagyon szeret téged. Lemaradni az örök életről és hivatkozva valami butaságra, testvérek, ez egyenlő a bolondsággal. Ez egyenlő a bolondsággal. A Biblia olvasó testvérek tudják, hogy Jézus azt tanítja a hegyi beszédben, hogy ne mondjuk senkire azt, hogy bolond. De ha nagyon bölcsen olvasod a Bibliát, akkor kiderül, hogy Isten igéje rengeteg ilyen mondatot ad nekünk a Bibliában, hogy bolond az, aki. Isten ezt kimondhatja a mértékével, és így tanítja nekünk, hogy na, te a másik emberre nem mondasz, hogy bolond, de ő az ő mértékében tanítja neked, hogy melyik a bolond út. Én így mondom nektek Isten igének a mértékével, hogy lemaradni az örök életről, és hivatkozni valami hihetetlen butaságra, munka, vagyon, család, főcsoportok, bolondság. Bolondság lemaradni életed legnagyobb esélyéről. Isten szeret téged, és örök életet akar adni. És ez neked nem kerül semmibe. Neked ingyen van, a nagy árat Jézus nagypénteken kifizette. Istennek nagyon sokba került, hogy te bemehess az életbe, de neked ingyen van. fogadd el. Szeret téged az Isten. A záró gondolat egy Graham nevű prédikátornak remek kis gondolata, úgy gondolom ennek a Grahamnek jó volt a humora. Valószínűleg ő is prédikálhatott a kifogásokról, ezt a gondolatot olvastam csak tőle. Azt mondja, hogy a keresztény ember tudja a kötelességét, a munkáját is, hiszen Jézus is beszélt arról, hogy szombaton a kútba esett bárányt ki kell húzni. Ugye a zsidóknak a szombatja az, ami nekünk a vasárnap. De azt mondja ez a Graham nevű prédikátor, csipetnyi humorral, értsük jól, de ha a te bárányod minden vasárnap beesik a kútba, és abban kell foglalkoznod, akkor vagy add el a bárányt, vagy fedd be a vermedet. Vizsgáljátok felül a kifogásaitokat. És úgy intézzük a vermet meg a bárányt a saját életünkben. Te legyél ott az Istennel való találkozón. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy annyi kifogást tudunk gyártani. Könyörülj rajtunk, hogy a saját lelkiismeretünket is megpróbáljuk elaltatni, ki tudunk vele egyezni. A lelkiismeret belső vészkolompját is el tudjuk hallgattatni, mert gyártjuk a kibúvókat, gyártjuk a kifogásokat szünet nélkül, hogy most miért nem voltunk ott a gyülekezetbe, miért nem olvastunk aznap igét, miért nem mentünk el a veled való találkozóra. Könyörülj rajtunk. Olyan különös, Urunk, így látni az ige fényében, hogy az ember, akit meg kéne menteni, legjobban az ágál a saját megmentése ellen. Balgán és ostobán, mert föl se fogta, hogy ő neki kéne megmenekülnie. Köszönjük, hogy mégis jössz. Köszönjük, hogy végtelen türelemmel jössz utánunk. Köszönjük azt a hatalmas szeretetet, amellyel elhordoztál minket, a mi kifogásaink éveiben és évtizedeiben. És köszönjük, hogy tanítasz bennünket, hogy helyes viszonyba kerüljünk a munkánkkal, a vagyonnal, a családdal. Adj bölcsességet és adj helyes értékítéletet. Ajándékozz nekünk az idő beosztásban nagyon nagy bölcsességet. Legyen drága nekünk a vasárnap ünnepe, a gyülekezeti alkalom, ahol találkozhatunk lélekben, az igében te veled. Ha tanuljuk meg, amit a héberek az ő nyelvükből tudnak, hogy az ünnep, az azt jelenti, hogy elmenni az Istennel való találkozóra. Könyörülj rajtunk, amikor a mi kifogásaink meggátolnak ebben a találkozóban. Hadd legyünk ott te nálad, hadd találkozzunk te veled, hadd meneküljön meg az életünk a kárhozatból általad, örökkévaló szereteted Jézus váltsága által. Köszönjük, hogy így szeretsz, és hogy te mindent elkészítettél. Köszönjük a meghívót. Szeretnénk ott lenni azon a csodálatos vacsorán, amelyet az örök országba készítettél a tiédnek. Vonj magadhoz, ments meg minket. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bátran őszintén az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást, az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Testvérek, a záró énekünk a kivonulás előtt a 344-es dicséretünknek a harmadik, a negyedik és az ötödik versei. 344-es énekünk, ebben kezdtük az Isten tiszteletet, ezzel is zárjuk. Harmadik, negyedik és ötödik verseit énekeljük. A harmadik vers így kezdődik. Dávidnak bétölt írása, minden népeknek mondása.